minden híveidnek, teszed ajándékodat. Ővel vigasztaló Szent Lélek Isten.
Uralkodik az Úr. Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára, szilárdan áll a világ, nem inog. Amit megmondasz, Uram, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten hozott mindennyiunkat ezen a derűs napfényes vasárnapon. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 77. Zsoltár első versét énekeljük. A 77-es Zsoltár első verse így kezdődik, az Istenhez az én szómat. 77. Előbb még van hely, gyertek bátran. Isten tiszteletünk folytatásában a 824-es dicséretet énekeljük. A 824-es dicséret első három versét, ez régen az 512-es volt, szólj hozzám, Uram. 824.
Szólj hozzám, Uram, mert szolgálatod,
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isteni igéjét, áldás békesség, itt, van még itt hely itt elől, gyertek előre. Isten igéjét olvasom a Máté evangéliumából, a 10. fejezet első 10 versét. Jézus magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába nem menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögeket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se tarisznyát, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, mindenható örökké való Istenünk, légy áldott a mai napért. Köszönjük az esőt, a tegnapi jó esőt, és köszönjük, hogy mára a napfényben jöhettünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk Isten tiszteleten, a te szeretetedben, a te jóságodban. Köszönjük az elmúlt hét minden áldását, amivel megáldottál, ajándékoztál bennünket. Ugyanakkor valljuk, érezzük, tudjuk, hogy veszteségünk, fájdalmunk is van, de köszönjük, hogy irgalmas szeretettel bántál testvérünkkel és családjával és mindnyájunkkal. Köszönjük gondviselésedet, köszönjük minden megértett ígét, elvégzett munkát, mindent, amit atyai kezedből vehettünk. És köszönjük, hogy Isten tiszteleten vagyunk. Te tudod, annyi, de annyi helyen lehetnénk. Talán kellene is lennünk, ahol várnának. De tudjuk, hogy te vársz leginkább. Szerető, építő, vigasztaló, bátorító szóval. Áld meg hát Isten tiszteletünket, valóban a szívünkig érjen a te szavad, érints meg, ha kell, rász föl bennünket. Végezd el munkádat, amit ma akarsz köztünk, bennünk, rajtunk végezni. Hadd mehessünk másképpen, megújult lélekkel, gyógyultan vagy vigasztaltan, ahhoz képest, ahogy idejöttünk. A kicsiket, a gyerekeket is te áld meg, így bennünket, fölnőtteket is. Mindnyájunkkal te légy igéddel, szent lelkeddel, szerető Istenünk. Amen. Isten igéje hallgatására készülve az 545-ös számú éneket fogjuk énekelni, ez 369-es volt régen, 545 első verset énekeljük, amely így kezdődik: Jövel Szentlélek Úristen, köszönöm, és a gyerekek most indulhatnak a gyermek Isten tiszteletre. Egy babácska születésére lesz szó, keresztelő János, remélem nem lőttem le a poént, de hát a múlt héten az ígéretről volt szó, hogy születni fog. Eszter néni tartja ma. Jó, várjatok egy picit, jó, de mehettek, jó, megvan mindenki lassanként. Jaj. Kicsit üneménke is. Jó. Akkor énekeljük. Jövel Szentlélek Úristen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom a mai napi Ószövetség ige szakaszból, Prédikátor könyve 5. fejezetéből,
9. verstől 19-ig, tehát a fejezet végéig, ez a szakasz így szól. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna, ha van hát belőle a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik. A gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jól lakottság. Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt. A gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött. Semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából? Hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondolt élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. A 18-as verset, utolsó előtti verset emelem ki, ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Amen. Hát gazdagságról beszél ez az ige, és akkor feltehetjük joggal ezt a kérdést ma reggel, vagy ma délelőtt, hogy akkor ez most rólunk szól, érdemes folytatni, vagy mi nem vagyunk ebben a kategóriában. De szerencsére nem csak a gazdagságról beszél, hanem sokkal inkább a megajándékozottságról. Méghozzá a kétszeres megajándékozottságról. Lássuk. Azt mondja, a gazdagság ajándék, és ha még valaki élvezheti is a gazdagságát, az is Isten ajándéka. Javak, gazdagság, mint ajándék. Így nézve azt kérdezi tőlünk az ige, ha a gazdagságunkról, vagy egyáltalán csak a javainkról beszélünk, hogy mit van, amit nem úgy kaptál. Mit van, amit nem kaptál. Ha számba vesszük a javainkat, akkor ugye van egy jó része, amit még a szüleink, nagyszüleink raktak, értünk össze és örökölhettük, jó esetben ugye. Aztán valamit mi a munkánkkal, mindegy, kétkezi munkánk, szellemi munkánk, de a munkánkkal, a nem elherdáló, hanem gyűjtő, gondosan törődő életvitelünkkel összegyűjtöttünk, de akár így van, akár úgy van, kaptuk. Isten ajándéka az életünkben mindaz, amink van. Magam munkája gyümölcse, örökségem mástól van, teljesen mindegy, kaptam. Prédikátor ebben a szakaszban, ahogyan megvizsgálja az élet minden dolgát, nagyon jól fölméri azt, hogy mit történik, mit történhet a vagyonnal. De mi számít vagyonnak? Mi számít gazdagságnak? Amikor én gyermek voltam, akkor valakinek volt egy budapesti öröklakása, egy bármilyen autója, meg egy balatoni nyaralója, az már, húha, az már nagy dolog volt. Az ötös lottó akkor 2,5 millió forint volt, az megszámolhatatlan sok pénz volt. Tehát általában ritka az az ember, aki ennyi pénzt valahol egyben látott. Az borzasztó sok pénz volt. Nem tudom mennyi az ötös lottó, de az mindig sok szokott lenni. Nem loptozom már nagyon-nagyon régóta, úgyhogy nem tudom, de ugye nem adózok fortunának, de azt tudom egészen biztosan, hogy
akkor áhított sok pénz sokak számára. Ha egyszer azt megnyerném. Ha egyszer az meg lenne. Hollandiában voltam egyszer egy tanulmány úton, ahol egy vasárnap kettesével kivoltunk osztva presbiterekhez, akik akkor bennünket így okosítottak, meg ebédeltettek, meg vittek, és hát, bocsánat, én abban a falusi családi házban, amiben akkor voltunk, én teljesen elájultam, és megkérdeztem, hogy ők gazdagnak számítanak, ők gazdagok? Mondták, nem, hát ez teljesen normális. Hát attól mi gyakorlatilag dobtunk egy hátast, ami ott volt az életminőség, az anyagi norma ahhoz képest, ami volt nálunk, ez mondjuk volt több mint 25 éve, vagy legalább 25, de inkább több évvel ezelőtt. Ugye rendszerváltás után nem sokkal, azért már óriási volt a különbség. De mi számít gazdagságnak? Hadd mondjam egyszerűen. Ne a mértékét nézzem, hanem amin van. Az az én gazdagságom, ami nekem van. Az az én gazdagságom, amit én kaptam. Az az én gazdagságom, amivel én bánok, én gazdálkodok. Amit én felügyelek, amit jó esetben én gyarapíthatok. Amit az én kezembe adott Isten. És nem a sok vagy kevés, a több vagy kevesebb, a mérce, főleg a másokhoz mérés föltétlenül, hanem megállok ott, hogy ezt kaptam, ez az enyém. Ezzel bánok én, ez az én gazdagságom, amiről szól ez az ige is. És mi minden történhet, mi minden lehet ezzel a gazdagsággal, hogyha ilyeneim van. Azt mondja az egyik, hogy válhatok rabjává. Hogy nincs benne öröm, nincs benne megelégedés. Akinek csak pénze van, még többet akar. Nincs az, hogy elég. Még több kell. Még több kell. Nincs benne az a jó érzés, hogy ezt elértem, ennyim van, nincsen többre szükségem. A rabjává vált. A pénznek, a vagyonnak, a javaknak a rabjává vált az ilyen ember. Nem a pénz szolgál már engem, hanem én lettem ennek a pénznek, az anyagi javaknak a szolgája. Annak a kényszere alatt vagyok, hogy gyarapítani kell, szerezni kell, növelni kell, még több kell. Talán versenyben is vagyok a környezetemmel. Valakivel egyszer beszéltem így, és hát én azt láttam, hogy csak hogy sokat költ. És azt is tudtam, hogy hozzá megfelelően sokat keres. És azt is hittem, sok mindene van, és kiderült, nem, csak abban a környezetben így kell élni. És belement ebbe a hajszába. Hogy többet kell szerezzek, hogy többet tudjak belőle mutatni. Azt mondja Jézus. Ott egy ember. Őrült sok termése volt az idén. Elkezd gondolkodni, mit csináljak vele, nem is tudom hova tenni, nem fér. Há, megvan. Lebontom a csűrjeimet, a raktáimat, mind sokkal nagyobbakat építek, behordatom oda. És egy évig, két évig, mit tudom, eddig nem kell csináljak semmi. Nem megelégedett igazán, hanem csak a vagyont méri, mennyim van. És aztán azt kérdi Jézus, és ha még ma éjjel elkérik a lelked? Tovább megyünk, azt mondja, a növekvő vagyonnal növekszik azoknak a száma, akik nem veled gyarapítanak, hanem részesedni akarnak. Sokkal több a szolga, a kéregető, akik azért jönnek, mert neked van. Így van, persze. A prédikátor ezt 2,5 évezreddel ezelőtt megállapította. Körülnézett, azt mondja, ez így működik. Bocsánat, jönnek az ingyen élők, akiknek jár, mert ők szegények. Lelkipásztor kolléga kikerült a gyülekezetébe. Hát romos volt a parókia, a templom, elkezdték a felújítást. Elment a környéken a híre, hogy új pap van, lehet fejni.
Mivel folyamatosan ment az építkezés, garantáltan egy lapát mindig ott volt beleszúrva a sóderbe, vagy egy gerebje valahol le volt támaszva. Aki jött hozzá, hogy áldás békesség, hajléktalan vagyok, gyereknek kell gyógyszere, el kell utazzak, holnap meghalok, ha most nem kapok valamit. Mindegyiknek azt mondta, hogy tessék beállni rajtam, kifizetem. Olyan beteg vagyok! Rögtön mindenki. Prédikátor jól látja. A vagyonnal, a bőséggel mi történik? Jönnek az ingyen élők, akik részelni akarnak abból, ami nem az övéké. Amiért ők nem tudnak, nem akarnak megdolgozni. Folytatja Jézus, azt mondja, hogy ha pedig nem dolgozol a vagyonod dolgaiban, egész megdöbbentő, érdekes megállapítás, hanem csak nézed, mint a bolond gazdag, nem fogsz nyugodtan aludni. Nem lesz nyugalmad. Mert először is nem fáradsz el a munkában, másodszor is azon lesz a gyötrődésed, hogy mi van a vagyonommal. Ismertem valakit, aki nem volt gazdag, egy pincéje volt. De állandóan attól retegett, és minden nap kiment a pincéjéhez autóval, hogy megnézze, hogy nem törték föl. Mert állandóan rettegett a pincéje miatt. Ami ráadásul nem volt olyan jó pincese, hogy sokáig elhagyjon benne a bor, karácsonyra mindig meg kellett inni karácsony körülre, mert utána tönkre ment. De rettegett miatta. Félelemben volt miatta. Hogy van egy pincém, de jaj, mi van velem? Vele. Prédikátor körülnéz, és azt mondja, akinek sok van, hányszor így aggódik, aggodalmaskodik miatta. Hányszor gyötri a lelkét, és ha ráadásul nem is foglalkozik vele, nem is csinálja, csak aggódik érte, még aludni se tud. Nem úgy, mint aki szegény. Elvégezte munkáját, evett, ivott, lefeküdt, és alszik reggelig. Már történetesen el is fáradt a munkájába. De van még tovább, azt mondja, hogy ráadásul hiába gyűjtesz, jön egy csapás, egy katasztrófa, egy vész, ami miatt elvész mindened. És hiába született fiad, nem örökölt semmit. Van ilyen. Jobb könyve ezzel kezdjék, jobb, meg elvész minden vagyona. Azt hiszem, család is minden, de van ilyen. Azt mondja, hogy rossz számítás. Amikor a csernobili katasztrófa volt, akik Budapest környékén salátáztak, és az volt a tavaszi főbevételük. Ott állt hegyekben az eladhatatlan saláta, ott rohadt meg az egész, ment a komposztba, vagy trágyadomra. Nem az egész, mert amit elbírtak adni, azt a katonákkal letették meg. A magyar néphadsereg ette föl a saláta mennyiség nagyját. Arról a korról még ennyit. Így volt. Így volt. Volt sógorom, akkor volt katona. Minden nap salátát ettek. De a termelők nagy része, aki a fékkertet besalátázta, majd viszi a nagybanira, és már el is ment a friss tavaszi saláta a tojásos makerlihez. Ott maradtak vele mind. És megenni sem merték sokan, mert csak egy rossz számítás, vagy egy katasztrófa, ami nem is rajtam múlott. Bármit elveszhet. És az utolsó azt mondja, hát és még szembe kell nézni a halállal is. Ezt kérdi Jézus a bolond gazdagtól, és ha meghalsz, akkor ha mezítelenül jössz, mezítelenül mész, hogy nem hoztál semmit, nem is vihetsz semmit. Láttam a múltkor az interneten egy fényképet, ott áll a nagy kaszás, valaki jön két nagy bőrön, de lóg ki belőle a dollár, és azt mondja, a csomagokat ott kérjük letenni. Igen, nem vihetsz el semmit belőle. Semmit. Azzal kell szembenézni, hogy hiába raktam össze bármit, ha itt nem élveztem, hogy se fogom. Ha itt nem tudtam már velem itt bánni, jót tenni, hogy se fogok. Ugyanilyen üres kézzel megyek, ahogy jöttem. Azonban fontos dolog, és ezt húzzuk alá még egyszer, hogy mindaz, amin van, független a mennyiségtől,
ajándék. Isten ajándéka az életemben. Az anyagi világom, így nézve, az anyagi szempontokat nézve, elsődlegesen is mind ajándék. Ajándékba adta Isten, bármikor adhat bármit, meg el is vehet bármit. És el is veszhet bármi, és nyilván mindenkinek van vesztesség listája, mi az, ami hol veszett el, vagy a családból hol veszett el. Emlékszem, amikor a kárpótlások voltak, és akkor valakivel beszélgettem, hogy kiderült, mennyi földjeik voltak, nem is kevés. És hát nem kaphattunk vissza belőle semmit. Miért? Mert belterületté lett és beépült. És kiesett a kárpótlásból is. És ami mégis van, mind ajándék. És ez a család sokaknál gazdagabb volt. Ott mégis. Mégis. Mert Isten ajándékozó az anyagi javakban is. Vegyem hát egy kicsit a szívemre ezt azzal, hogy az anyagiakban is az Úr megajándékozott gyermeke vagyok, és merjek a javaimért őszintén hálát adni, főleg akkor, ha tudom, hogy valami tényleg nagyon az ő ajándéka volt az ő életemben. Nem feltétlenül rajtam múlott, hogy az nekem van, vagy lett. Vagy abból az anyagi nehézségből kijöttem. Adjak érte hálát. Isten, de jó, mindaz, amin van. A panaszkodni többet szoktunk, kevés a fizetésem, kevés ez, kevés az, kevésem, azért sokba kerül minden, ez mind így van, de amin van, azért adjak hálát. Azért a kevésért, sokért, mindegy, adjak érte hálát. És akkor hadd jöjjön itt a második gondolat, hogy azt mondja a prédikátor, hogy van ebben a megajándékozottságban egy magasabb szint, amikor örülni tudsz annak, amit van. Amikor élsz vele, amikor élvezed a gazdagságodat. Amikor az nem teher, nem félelem, nem több gond, nem kínlódás, nem féltés, hogy jaj, mi lesz vele, hanem élsz vele, és használod. És használd a magad örömére, és akár mások javára is tudod használni a gazdagságodat. Tudod használni mind azt, amit van. Mert akkor már tényleg a tiéd, de nem azzal a görcsös birtoklással, hogy ez az enyém is, hanem azzal a szabadsággal, hogy kaptam, örülhetek neki, adhatok is belőle, mert van. Azt mondja a prédikátor, ez külön ajándék. Ez ilyen megduplázódott, vagy kétszeres ajándék, vagy egy magasabb szint. Amikor Isten még azt is megadja, hogy amit van, annak örülsz. Azzal örömmel bánsz, örömmel foglalkozol, örömmel dolgozol, örömmel teszed, veszed, intézed az ügyét, dolgát, mert örömöd van benne, mert élvezed, mert szabadságod, mert boldogságod, mert valódi, igazi gazdagságod az. Megvallom magam is, hogy ez nem mindig könnyű. Állítólag a családunkban, ez ilyen családi, hogy mondják az ilyet, ilyen szájról szára hagyományozott valami, aminek vagy igaz, vagy nem, vagy csak a fele, vagy nem tudom, megtörtént, hogy valaki vett egy szép új szőnyeget, de annyira sajnálta, hogy ezt elkezdjük taposni, összetiporni, hogy szépen fölgöngyölték, van papírosba, becsomagolták, nejlonban megkötözgették, és föltették a padlásra egy-két évre, hogy ne kopjon. Ezt mesélték a családi legendáriumban, hogy pontosan hogy volt, nem tudom, tudjuk, ilyenkor szoktunk egy kicsit lódítani is a dolgokon, mert nem mi voltunk, hanem a sógorék, rendben, teljesen mindegy. De magam is hajlamos vagyok arra, hogy veszünk egy új inget vagy egy nadrágot, és egy 2-3 hétig garantáltan nem nyúlok hozzá, nem veszem föl, mert milyen szép, milyen új, lenne pecsételjem. Esik az eső, sáros, ne legyen csámpás, hogy összerúgom a bokáimat, a sarkaimat, stb. És sajnálom. Pedig azért vettem, hogy örüljek neki, nem? Azért vettem, hogy fölhúzzam a szép új inget, vagy nadrágot, vagy cipőt, és elhozom a boltból, és hát van egy szép új ingem. Ehhez képest azt mondja a prédikátor, mennyire nagyobb öröm, hogy kaptad és fölveszed. Milyenek a gyerekek? Főleg a kisebbek. Kapnak egy tábla csokoládét, mivel kezdenek? Hát nem teszik félre, hogy hát majd jövő héten megesszük. 10 perc van, fülük csokisok. Bocsánat, ők normálisak. Nekik van igaz. Így van, lányok? Ti is? Így normális. Hát így normális. Sőt, hányszor volt, hogy jött hozzánk valaki, tudod, egy gyerek, ugye, Tibi csak még emlékszünk rá, ugye, az milyen nagy szám volt, mikor gyerekek voltunk, nem volt Mirka, meg Zajer, meg stb. És volt egy bácsi mindig, aki jött, akkor mindig hozott egy kis Tibi csokit. Már előre vártuk. Tudtuk, hogy jön, akkor jön a Tibi csoki. És persze nem tartott sokáig az a csoki. Mindegy evés előtt, után helyett, az meg kellett tenni. Ez nem lehetett tártartani, dugdosni, őrizni, bespájzolni 3000-ig. Ezt meg kellett tenni, mert normális gyerekek voltunk. És a gyerek ilyen, mi tudjuk félretenni? Jó, köszönöm szépen, majd jó lesz valamire. Nem! Azt mondja a prédikátor, az az igazi megajándékozottság a javakban is, ha örülni tudsz annak, amit van. Teljesen mindegy, hogy az mennyi. Ha élvezed, ha örömöd van benne, ha boldogságod van benne, ha hálával tudsz vele élni, ha azt mondod, Istenem, de jó, hogy van, hát akkor használom, és az mindegy, hogy az új ingem, vagy az autóm, a kertem, földem, gyümölcsfám, javam, pénzem, fizetésem, amin van, örökségem, mindegy. Ha tudsz neki örülni, ha tudsz vele bánni, azt mondja, ez egy ilyen emelt szint, ez egy ilyen dupla megajándékozottság. Mert hogy fontos dolog, hogy tudjam, és azt már néhányszor elmondtam, bocsánat, unalmas, de muszáj vagyok ismételni, hogy a pénz és a javaim nem cél. Eszköz. Sőt, a pénz ráadásul csak csereeszköz. Azért kapom, hogy gyorsan valamire becseréljem. Főleg inflációs időben. Csereeszköz. Nem az a cél, hogy tessék elképzelni, hányan belementek abba a spirálba, hogy Trabanton van, most már Zsigulit kell venni, jött a rendszerváltás, Opelba kell átszállni, hát a Volkswagen még egy ilyen jobb, hát már lehet, hogy Audit kéne megcélozni, vagy egy Mercit, mert már nem azt mondja az ige, sehol se, hogy ne legyen igényem, ne vágyjak többre, jobbra, szebbre, ne akarjak gyarapodni. De belekerülök ebbe a versenybe, hogy milyen tévén van, milyen telefonon van, milyen nem tudom, hogy micsodán van, hogy most ilyen státusz szimbólum, amitől látszik, hogy ki vagyok. És belemegyek ebbe a spirálba, könnyen, mert cél lesz, hogy olyan telefonon, olyan cipőm legyen, olyan nem tudom, hogy mim legyen. Ifjúsági csoportban annak idején volt egy lány, aki mindenből mást akart hordani, mint mindenki más. Tehát az összes ruháját gyakorlatilag olyan helyen vette, hogy biztos, hogy a többiek nem tudnak vásárolni. Egyszer bejön az ifjúsági órára, és összeomlott. Valakin ugyanolyan cipő volt, mint rajta. Tudom, ez egy női történet, tehát férfiak miatt mentesek vagyunk többnyire. Szerencsére, ha csak nem a telefonunkkal, vagy a laptopunkkal, vagy az autónkkal, vagy milyen fényes az óra, de értjük, miről beszélünk. Nem cél, eszköz, amit használok, aminek örülök, mint az ingem vagy a kabátom. Eszköz, olcsó vagy drágább, minden, de nem az a cél. Nem az a cél, hanem az csak eszköz. Mert hogy ha céllá válik, nem tesz boldoggá. 7. osztályos hittanóra. Ha nagyon élvezem ezeket a srácokat, többnyire fiúk vannak, nagyon jó kis csapat. Boldogságról beszélünk. Hát persze, pénz, paripa, fegyver, ugye mondanánk, de már nem, ugye kajapianők, autós üldözés, tehát az a boldogságforrás. És akkor elkezdjük a Jézus boldog mondásait. Boldogok a lelki szegények, akik az Isten lelke számára megüresítik magukat, akik sírnak, éhezik és szomjúhozzák az igazságot, békét teremtenek. Hát ez köszönő viszonyban nincs azzal, amit 7. fejjel ugye az ember gondol, hogy mitől leszek boldog. Mondom, nézzük meg, mit mond a prédikátor. És felolvastam a 2. fejezetből, amikor azt mondja a prédikátor, hogy én megpróbáltam, hogy ilyen különös dolgokat teszek, mint az emberek, hogy örömöm van-e benne. És akkor azt mondja, hogy borivásnak adtam a fejem. Persze csak, hogy el ne veszítsem az eszem, de ez se tett boldoggá. Azt mondja, házakat építettem, szépeket, jó, az se. Kerteket alapítottam még hozzá, úgyhogy locsoló rendszerrel mindennel, ugye egy száraz vidéken, egy félsivatos vidéken, ez különleg, az se tett. Azt mondja, énekesnőket szereztem. Sőt, azt mondja, szép nőket. Azt mondja, amit csak a szemem megkívánt. Mindent megszereztem, és használtam, és azt mondja, ez mindez hiába valóság. Azt mondja, hiába csinálom ezeket, ezek önmagában nem érnek semmit. Ezüstöt, aranyat, amennyit bírtam, összeszedtem, önmagában nem ér semmit. Ez mind hiába valóság. Ott álltak, néztek döbbenten, hogy mi van? Hát ez mind olyan áhítottnak tűnik, hogy ha ez mind meg lenne nekem. Ez mind hiába valóság. Önmagában hiába valóság. Ha cél, ha ezt el kell érni, ha ezt teljesíteni kell, ezt ki kell izzadni akkor is, ha bele szakadok, hiába valóság. Haszontalan. Ezzel szemben azt mondja, micsoda ajándék, hogy ennél sokkal kevesebbnek is örülni tudjak. Mert boldoggá tesz, mert megelégedetté tesz, hogy megvan, de jó, ez már az enyém. És addig az enyém, amíg Isten jónak látja nálam tartani, és addig használhatom, és örülhetek neki, és élvezhetem, és megelégedett vagyok vele, és célba ért vagyok vele. És ő szolgál engem, ő van az én javamra, az én örömömre, az én boldogságomra. Ő gazdagít engem, és nem én gazdagítom kényszeresen őt, hogy szolgálnom kellene. Micsoda különbség. Mindjárt itt a karácsony. Kezdődnek az okos mondások, írja régi kedves fiatal ismerős. Hát az a baj most már az ünneppel, és azért nincs igazi karácsony, mert az emberek nem szeretik egymást. Ez nagyon jól hangzik, meg biztos sok igazságtartalma is van, de visszaírtam neki, hogy szerintem nem ott van a legnagyobb, hogy nem szeretik az emberek egymást, most nem akarok vitatni, hogy szeretjük, nem szeretjük, ezt mindenki döntse el, hanem hogy nem tudunk ünnepelni. Hogy elfelejtettünk ünnepelni, elfelejtettünk megállni, úgy, hogy az ünnep ünnep legyen, és ne egy iszonyatos hajsza, amivel belekényszerítjük magunkat vagy egymást. Hogy mit kell megvegyek, mit kell megcsináljak, mi mindent kell teljesítsek, mert karácsony van. Nem akartam mondani ennek az illetőnek, mert nem akarom megbántani, hogy lehet onnan fúj a szél, hogy nem szívesen vagy azokkal, akikkel azon a napon estén muszáj egy asztalhoz ülni. Megtanulni ünnepelni, hogy én nekem az életemben a javakkal való élés, a kapás is, és az ajándékozás is, ne egy kényszer, ne egy nehézség, ne egy 5 éves terv, vagy nem tudom miért, hogy teljesítenem kell, hanem ünnepé legyen, ahol megállok, ahol felszabadulok, ahol Isten dicsérem, ahol Istennek köszönök meg mindent, ahol teljesen mindegy, hogy ajándékozás, fa, vagy tudom, mit eszünk, pulykát, vagy csak sokkal egyszerűbbet, mindegy, hogy az nem elvárások mentén valami trendnek való megfelelési kényszer, hanem az örömöm azokkal, akikkel együtt vagyunk, akikkel összetartozunk, akikkel szeretjük egymást. És nem verseny, nem valami hajsza, hanem Isten tisztelet. Az élet nagy Isten tisztelete. És akkor egész másképp néz ki a vásárlás, vagy az ajándékkészítés, és az egymás megajándékozása, és az ünnep. Mert nem az a kérdés, szeretjük-e egymást vagy sem, hanem abban a csodában, hogy Isten megajándékozott gyermekei vagyunk. Van az anyagi világunk, és a földi módra való ünneplésünk is, a terített nagy asztaltól kezdve minden ünneplünk. Ünnepeljük Isten irántunk való szeretetét, végtelenül ajándékozó jó kedvét és gazdagságát. Igen. Ha valaki ismeri Sükös Pál Keskeny úton című könyvét, abban számomra az egyik legdöbbenetesebb rész, amikor az történik, hogy van Székelyföld mélyén egy kicsi faluba egy szegény öreg házaspár, akinek nem lehetett gyerekük, de egy időre náluk volt Magyarországról, mint egy oda vetődve, egy kisiklott életű református lelkipásztor. És jön a karácsony, és elvileg a szokott dohogás. Nekünk nincs kinek ajándékot készítsünk, nincs kinek fát állítsunk, nekünk nincs miért, mert Isten nem adott nekünk gyereket. Képzeljétek el, amikor így megy le egy élet. És egyszer csak fölpattan az öreg mama, és neki áll dolgoztani. Hát te mit csinálsz az? Mit? Hát Ken miért nem csinálja már a dolgát? Hát milyen dolgomat? Hát van nekünk fiunk, nem? Hát milyen fiunk? Ja! És már tudta is az öreg, hogy mit kell csinálni, hogy összerakják a karácsonyi csomagot annak az embernek. Amikor az a kevés is, amin van, ünneppé lesz, ünnepet szolgál, ünneppé formálódik. Amikor nem a mennyiségen, a mértéken, meg a nem tudom min múlik, hanem lehet az csak egy kalács, meg nem tudom mi volt még, amit betettek a csomagba. De az a szívből, a hálánkból, az Istentől kapott gazdagságból viszonzásul adatik, adódik, fogalmazódik, meg kerül oda. Örömmel élni, megelégedettséggel élni, élvezve élni azokkal a javainkkal, amiket kaptunk Istentől. De nem szeretném, hogy leragadjunk itt csak a javaknál egészen, a vagyonon vagy a pénzen, hiszen a mi legnagyobb gazdagságunk az az, hogy vagyunk Istennel olyan viszonyban, olyan kapcsolatban, hogy mi ezt tudhatjuk. És ez is egy ajándék, hogy tisztán láthatok az anyagi világ dolgaiban azért, mert a mi legfőbb ajándékunk az az új szív, az az új látás, az az új értelem, amit Jézus Krisztusban kaptam. Isten elküldte az ő egyszülött fiát azért, hogy ő engem megváltson e világ kötöttségeitől, fogságaiból is, hogy engem szabaddá tegyen, ezektől a kényszerektől, nekem ennyi kell, hogy én ettől mentesüljek. Elhívott, hogy én megtérve őt szolgáljam, és az ő dicsőségére éljek, az élet minden területén, a lelki életemben, az Isten tiszteletemben, a házasságomban, a gyereknevelésemben, a gyülekezetben, a kétkezi munkámban, mindenben, az anyagi dolgaimmal való bánásban, az ő dicsőségére, hogy minden forintot úgy tegyek, hogy a te dicsőségedre, Uram, és úgy használjak, hogy azzal az örömmel, hálával, de jó, hogy megadatott nekem, hogy én ezzel élhetek. Ez a mi megajándékozottságunk, lelki gazdagságunk, hogy az anyagiakra is így nézhetek. Mert a mi legnagyobb kincsünk, ím Krisztus, és az ő igéje, és az ő szent lelk, amit belénk helyezett, törékeny cserépedényekbe. Mert még ráadásul küldetést is adott hozzá, hogy mi kell fölmutassuk, fölragyogtassuk ebben a világban, hogy lehet másképp élni az anyagiakkal, és lehet másképp gondolkodni pénzről és javakról. A hegyen épített város. Azt kérdik, hogy hát neked, akinek ilyen kevés van, abból hogy tudsz így élni? Ja, kérem, hálásan. Te, akinek csak ennyi vagy annyi vagy tudjuk, azt, hogy tudod azt megengedni magadnak? Így és így. Mert azzal az ésszel, józansággal, kegyelemmel gazdálkodom azzal, amin van. Azért. Mert nem ez határozza meg az életemet, hanem először is a Krisztushoz való kötődésem. Hogy abban a kegyelemben élek, hogy én nekem minden dolgom és ügyem ott van, Isten színe előtt, rajta múlik. Minden. És azzal, amit kaptam, örömmel élhetek, mert ebben a kegyelemben sokkal többet kaptam, elveszíthetetlent. bűnbocsánatot, megigazulást, új életet, örök életet. Meggyógyított, megvigasztalt életet. Elvehetetlen. Isten, kibeszélhetetlen nagy ajándék a számomra, amit számomra így világossá tett, megértetett, és így egy világos látást, eligazodást ebben az egész világban. És így van reménységem, vigaszom, békém, utam, felkelésem csapásból, elesettségből, bármiből. Így van az életben megelégedettségem és megérkezésem. Így van igazi örömöm. Így élvezhetem igazán a javaimat. Mert életem nem ezek körül forog, hanem az életem Krisztusé, ahol amin van, az azért van, hogy itt éhessek velük. Kétszeres öröm, ha élek azzal, amin van. Legyek érte hálás, tanuljok meg vele jól bánni. Befejezésül, tudom, ez már hosszú, de most már csak egy utolsó mondat. Mit val mindenről Pál? Így kezdjük, megtanultam. Azt mondjam. Mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Feleletképpen testvéreim, énekeljük a 824-es, tehát megkezdett dicséretünknek a 6. versét, 824. dicséret 6. verse. Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kingyönön gyötörnek, szólj, hogy legyen szabad ír, s gyógyító erő. 824. Fennállva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük neked a te igédet, szavadat. Nagyon szépen köszönjük tanításodat, amelyel eligazodást adsz nekünk e világban. És nagyon szépen köszönjük azt a világosságot, értelmet, amelyel élhetünk az anyagi világ tekintetében és minden dolgunkban. Köszönjük, hogy örülhetünk annak, amink van. Köszönjük, hogy van is, minek örüljünk. Bocsásd meg, amikor elégedetlenek vagyunk, bocsásd meg, amikor valamiért panaszolkodunk. Hagyj tudjuk az anyagi világ minden dolgát, szükségét a kezedbe tenni. Te tudod, hogy életünkben, családjainkban kinek van valóban hiánya. Kérünk, pótold az ő hiányukat. És hadd legyenek érte hálásak. Te tudod, kinek van bősége, hogy tudjon vele boldogan s jól élni. És te áld meg, hogy valóban, aki adni tud belőle, jó kedvel adhasson. Te tudod mindazt, amink van, azt is tudod, hogy jogosan féljük is, de hadd ne az anyagi világ körül forogjon az életünk, hanem hadd érezzük, az mind a javunkra van tőled, kezedből. Áld meg így gyülekezetünket is. Gyülekezetünk minden anyagi szükségét is, te add meg. Köszönjük mindazt, amink van. Köszönjük, hogy élünk, működünk, ki tudjuk fizetni számláinkat. Köszönjük. Kérünk azért, amire szükségünk van, te rendeld ki. Te adj hozzá utakat, vezetést, áldást. És hozzád jövünk az emberi élet sokkal nagyobb gondjaival. Gyászunk van. Te adj vigasztalást nekünk és a gyászoló családnak. És betegeink vannak, te gyógyítsd a betegeket, és ki nem gyógyul, hadd legyen türelme, békessége az ő tápolóknak is hozzá, türelme, szeretete. Te légy velünk a mindennapi munkában, terhek hordozásában, döntések meghozatalában, könyörülj rajtunk. Te légy velünk a teremtett világ minden dolgában, itt a településen, az országban, és a világban. Te szüntess meg háborúkat, te békíts meg embereket, te igazgass vezetőket, adj nekik bölcsességet most és mindenkor. És mi hadd legyünk valóban világosság ebben a világban, a te világosságod az élet minden területén. Hadd mehessünk így tovább ma is. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és mindenkor. Amen. Foglunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, 37. Zsoltár ezt mondja, kölcsön kér a bűnös és nem adja vissza, de az igaz, könyörületes és adakozó. A perseiről beszélünk, pénzről beszélünk, az adakozásban hirdettük már egyszer-kétszer a templom új hangosítását. Gondok urat, kérem, mondjon róla egy-két szót.
Úgy állunk, hogy három helyről kértünk árajánlatot, megint mind a három árajánlat. Ebből kettő hasonló, 2 millió 900 000 forintos árajánlat. Közben megyétől kaptunk átüzemetésben 2 millió forintot, úgyhogy a hangosításra tudunk választani. Most nagyon ügyelünk arra, szeretnénk, hogy minden jól hallható legyen, minden dugában a templomnak. Itt tulajdonképpen az sürget minket önrészben, hogy a 2 millió forinttal idén el kell számolni, de a vállalkozók hajlandók arra, hogy részszámát adjanak. Úgyhogy most további gyűjtést szeretnénk kérni, segítséget szeretnénk kérni a hangosítás végre.
Köszönöm, ezért kim van szemben egy külön persze, illetve lehet utalni, vagy készpénzben befizetni. Pénztárosunk, nem tudom, úgy megvan. Korlátlan mennyiségben van nála átvételi bizonylat, úgyhogy jó. Köszönöm szépen, és hiszem, hogy meg lesz. Alkalmainkat hirdetem, vasárnap istentisztelet, gyermekistentisztelet, ugyan szokott lenni. Illetve szomorú szívvel hirdetem, hogy halottunk van, Lovász Ferencné Eszti néni halt meg, Szegedi Zsoltné Zsuzsa presbiter testvérünknek az édes anyja temetésre, hogy ezután fognak gondoskodni. Hát ő az egyik a legrégibb élő, most már nem élő egyháztagok közül, aki annak idején Erzsi nénivel nem tudom hány esztendőt szolgáltak, 30 évet szolgáltak itt a gyülekezetben, főztek, mostak, takarítottak, templomot takarítottak, gyülekezeti házat, az asztalterítőket tartotta rendben, vitte haza, kimosta a hímzett terítőket, ápolta, gondozta, törődött velük, és mindenféle szeretetrendésére mindig. Tessék, táboroztattak, mindent csináltak, így van, és ha valakinek hirtelen nem volna meg, akkor azt mondja, hogy ez a káposztás pogácsa. Amit csak ő tudott, és hiába kérte valaki a receptet, olyat nem tudott, mint ő, ahhoz az ő keze kellett ez. Isten irgalmas volt hozzá, vasárnap itt volt Isten tiszteleten. Velünk ünnepelte az Úr szeretetét és jóságát. Hétfőn rosszul lett, csütörtök reggel elment ebből a világból. Én azt gondolom, hogy a hatalmas tudta a dolgát, fölvette szeretett gyermekét. Ő már ma ünnepel abban a mennyei valóságban. És azt mondom, neki jó, sok bajjal kínlódott, betegeskedett, de itt volt és eljött és igyekezett. Mi vagyunk megszomorodva, de milyen jó, hogy azzal a reménnyel engedhetjük el, hogy semmi kétségünk nincsen. Hazament megpihenni, egy dolgos, szorgos, hitben élt, odaszánt szolgáló élet végeztével. Legyen érte áldott az Úrunk, vigasztaljon mindnyájunkat, és vigasztalja az egész gyászoló családot, majd jövő hét után lesz valamikor temetve, még most fognak majd ezután tudni intézkedni. Folytatás, keresünk pénztárost, már mondtuk egy pásztor, még senki nem nagyon szólt, jelentkezett vagy bökött másra, de ha valakinek volna ötlete, azt is szívesen fogadjuk. Többen kérdezték mostanában az egyháztagságot, az irodában a feleségemre lehet fölvetetni az adatot, bejelentkezni gyülekezeti tagságra, befizetni akár átutalással, akár készpénzben pénztárosulni az egyház fenntartó járulékot, és így tudunk bárkit fölvenni a gyülekezet választói névjegyzékében. Azóta egy páran jelentkeztek, be is jelentkeztek, köszönöm szépen. Aztán nagyon-nagyon fontos, egy nagy program előtt állunk, advent első vasárnapját megelőző szombat délután, ez ugye megvan, december 2-án a Kalocsa Kamara Kórus fog jönni, itt a plakátja, igazgató úr, kérlek iskolába vigyél egyet, sőt kettőt, óvodába is jó, mert bölcsőde már van. A Kalocsa Kamara Kórus fog jönni, Kalocsa városának egy kamara kórusa, hogy mondjam, hogy ők amatőr énekesek, de csodásan énekelnek, nemrég kaptak aranyminősítést az országos minősítő, hogy hívják ezt, nem vagyok, biztos te tudod.
Kóta minősítés.
Igen, ilyen minősítő kóta, aranyminősítés, maximális pontszámmal a vegyeskarban. Ha valaki bepötyögi a YouTube-on, hogy Kalocsa Kamara Kórus, akkor 2-3 felvétel talál és hallhat is, hogy is énekelnek. December 2-án szombat délután 4 órakor itt énekelnek a templomunkban, utána szeretnénk önket egy szendvicssel, süteménnyel, ásványvízzel, valamivel megvendégelni, majd erre kérem szépen, hogy segítséggel legyünk, illetőleg nyugodtan hívogassunk is. Rengeteg szórólap van kinn az asztalon, Szabó Károly testvérünk készített belőle, vigyünk el magunknak, hívogassunk meg másokat is, hadd legyen telve a templom. És akkor 2-án szombat délután egy befűtünk, és akkor 3-a advent első vasárnapja, úrvacsorás istentisztelet, ugyancsak ott lesz a templomunkban, úgy, hogy akkora tervezzük az új presbitériumnak a presbiteri fogadalom tételét, remélem, hogy mindenkinek alkalmas és még lőhető ez az időpont, hiszen majdnem egy hónap van, még 3 vasárnap, tehát ezzel együtt 4 addig. Így szeretnénk, így tervezzük. A presbiter testvéreket, akik most meglettek választva, kérem, Isten tisztelet után ott a gyülekezeti laptop. Van egy Excel táblázat. A nevetek mellé telefonszámot, e-mail címet írjátok be, legyetek szívesek. Jó? Köszönöm. Majd a feleségem segít, mert el kell indítani a laptopot, mert ilyenkor már elalszik. Már nem a feleségem, a laptop. Jó. Mátraházán vagyok szerda délutánig, vagy estig. Egyház megyei lelkészi tanulmányi hét. Nem leszek idehaza, ha valamiért nagyon kellek, telefonon elérhető vagyok, Eszter itthon van, ha valami olyan van, tudjatok róla. Végül többen rácsodálkoztak, milyen szép terítőnk van. Igen, akik pünköskor konfirmáltak, ez a konfirmandus csoport vásárolta, és adta a gyülekezetnek ajándékba ezt a nagyon szép terítőt. Na ez az, amikor a javainkkal jól élünk, köszönöm szépen most, és akkor is megköszöntem, és azt gondoltuk, hogy most méltó alkalom, hogy amikor bent vagyunk Isten tiszteletének ezen a nagy asztalon, hirdesse Isten dicsőségét, fényét és ragyogását ez a szép fehér terítő. Köszönjük szépen! Magam részéről elmondtam mindent. Maradt valami, gondok úr? Nincsen. Jó. Akkor záró énekünk. Záró énekünk a mai vasárnapon a 774-es számú ének, ami régen a 462-es volt, 774, mind a 3 versét énekeljük ennek az éneknek, az első verse így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, utána pedig a szózatot fogjuk ma énekelni. Isten nagyon békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet mindannyiunknak, Isten velünk, viszontlátásra.